Főtisztelendő Esperes atya, plébános atya, polgármester úr, kedves lukácsházaiak, csömöteiek, kedves vendégek, ünnepeljük a szűzanyát, aki a Szentlélek temploma volt, akiben maga az Isten lakást vett. Erről szeretnék röviden elmélkedni. Mit jelent az, hogy a szűzanya Isten temploma, és hogyan lehetnénk mi is azok? Mi a küldetése egy templomnak a hétköznapi életünkben? A szűzanya szíve olyan, mint a templom kapuja. Egész lényével egy hatalmas igent mondott Istennek. Befogadta őt. Szent Bernát így írta, hogy Isten évszázadokon át várt. Kopogtatott az emberiség ajtaján. Hogy lesz valaki, aki egész lényével igent mond neki. Befogadja őt. Aki által testet ölthet. A szűzanya volt az a kapu, akin keresztül Isten beléphetett a világba. A szűzanya szíve olyan, mint a templom hófehér falai, mert legyőzte a gonoszt, eltaposta az őskígyót, mert tiszta volt, egy életen át Isten lakhatott, élhetett benne. A szűzanya szíve olyan, mint a felolvasó állvány, ahonnan Isten igéje elhangzik. Ő is hallgatta, amit Gábor angyal hírül adott neki, és azt mondta, legyen nekem a te igéd szerint. Szívébe véste mindazt, amit mondtak a pásztorok, mindazt, amit az Úristen rábízott, gyakran gondolkodott rajta. Nyomába szegődött szent fiának, Jézusnak, hallgatta őt. Mária Isten igéjének a befogadója lett. A szűzanya szíve olyan, mint az oltár. Ott állt Jézus keresztje alatt. Gyönyörűen ábrázolja Michelangelónak a Pietà szobra azt a lelkületet, amellyel Mária ott állt Jézus keresztje alatt. Mintha ez a szobor azt súgná, olyan módon tartja a gyermekét, ahogy Betlehemben tartotta az újszülött kicsi Jézust. És mintha azt mondaná, ez a gyermek soha nem volt egészen az enyém. Ajándékba kaptam, a mennyei atya fia ő. Hálát adok, hogy szerethettem, szolgálhattam. Visszaadom most őt a mennyei atya kezébe. A szűzanya végtelen békességgel állt Jézus keresztje alatt. Nem jajveszékelt, nem kérdezett és nem lázadt. Egy lett a fia szenvedésével. És a szűzanya olyan, mint a tabernákulum. A szívében mindig Isten lakott és élt. Ő töltötte be az egész lényét és az egész életét. A mai ünnep arra hív, hogy mi is legyünk olyanok, mint a templom. Legyen ilyenné az életünk. Legyünk mi is olyanok, mint a templom kapuja, amelyik beengedi az Istent. Igent mond neki. Nemrég találkoztam egy felnőtt emberrel, aki teljesen hitetlenül nőtt föl. És aztán 20 éves korában elkezdte keresni a léte értelmét, és lassan rátalált az élő Istenre. És azt mondta, hogy a hitetlen állapota és a hite között a különbség óriási volt. Amikor Isten nélkül élt, azt érezte, hogy a létének igazi értelme, távlata nincs. Az egész léte szűkös, keserű és értelmetlen volt. És ahogyan rátalált az Istenre, azt érezte, kitágult a szíve. Át tudta élni, hogy a létének van oka, a mennyei atya örök szeretetből álmodta meg őt, teremtette meg őt is, ahogy az egész világot. A halál kapujában ő fogja majd kitárt karokkal várni. A szíve kitágult. Szentföldön tanultam, és találkoztam egy idős atyával, akit Ábrahám atyának hívtak. Zsidó családból született, mindig óvták őt attól, hogy nehogy keresztényé legyen, de a második világháború alatt fogolytáborba került, és valaki a kerítésen át adott neki egy bibliát, egy teljes bibliát, elkezdte olvasni. Többek között az evangéliumot, s rádöbbent, hogy amiről az Ószövetség ír, az Jézusban beteljesedett. Azt mondta, hogy ami addig fekete-fehérnek tűnt, az hirtelen színessé vált. Azt mondta, azóta úszom az örömben. Néhány nap alatt eldöntötte, hogy megkeresztelkedik, aztán néhány héttel később azt, hogy pap lesz. Igent mondani Istennek. Azt jelenti, hogy beengedem őt, behívom őt az életembe. Mi is lehetünk olyanok, mint a templom hófehér falai. Erre hív minket ez a mai ünnep. Ahogy a templom kapun belépve, ezeket a hófehér falakat látjuk. A mi életünk is lehetne ehhez hasonló. Ha tudnánk az Istennek kimondott igent, nap mint nap újra kimondani, ebben élni, ha rádöbbennénk, hogy Isten törvénye nem ellenem van, nem korlát, hanem értem van, az élet útját mutatja nekem. A szabadság nem azt jelenti, hogy akármit megteszek, hanem azt jelenti, hogy felismerem az egyetlen igazi helyes utat. Semmi nem köt gúzsba, semmi nem akadályoz abban, hogy szeressek, hogy az életemet ajándékká tegyem. Kisfiúnak különleges álmai voltak. Azt álmodta, hogy két farkas küzd benne, egy fekete, undorító, rosszindulatú, és egy fehér, szelíd, nemes állat. Órákon át ezt álmodta, hogy harcolnak a lelkében. Elmondta ezeket az álmait az édesapjának. Édesapja csodálkozott, hogy a kisfia miket álmodik. Elgondolkodott, aztán azt mondta, néha nekem is van ilyen érzésem, mintha két farkas küzdene bennem. A kisfiú megörült, hogy úgy látszik, az édesapja érti, hogy ő miről beszél, és megkérdezte tőle, és melyik farkas fog győzni? Mire az édesapa ezt felelte, amelyiket jobban eteted. Mindannyiunkban küzd két farkas. A szelídebb, a tisztább, a nagylelkű énünk, amelyik önzetlen, amelyik becsületes, amelyik adni akar, nem önmaga körül forog, nem panaszkodik, nem pletykál. És van egy sötétebbik énünk, amelyik lehúz, amelyik rossz indulatú, irigykedik, megsértődik. Az énünk győz, az a farkas győz bennünk, amelyiket jobban etetjük, azzal, amit gondolunk, azzal, amit nézünk, azzal, amit mondunk, azzal, amit teszünk. Ha szeretnénk templommá válni, akkor engednünk kell, hogy győzzön a jobbik énünk bennünk. Ezt kell táplálnunk a gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel. A szűzanya olyan, mint a templom orgonája, aki dicséri az Istent. A mi életünk is lehetne ilyen szüntelen Isten dicséret. Az Úristen a 768 órájából egyet kér tőlünk vasárnap. Ezt parancsolja, az Úr napját szenteld meg. Istennek ehhez egy órához joga van. Ő alkotott minket. Ha nem akarta volna, nem is léteznénk. Nekünk pedig erre az egy órára égetően szükségünk van, hogy hallgassuk őt, táplálkozzunk ő belőle. Nemrég járt itt az egyházmegyénkben egy nigériai atya, is elmesélte, hogy abban a városban, ahol ő él, 60 plébánia van. Minden plébánián 3 atya és vasárnaponként 9-9 mise mindenütt. Egy-egy szent misén 3-4-5 ezer ember vesz részt. A mise átlagosan 2 órán át tart. És ha az atya hamarabb befejezi, akkor a hívek tiltakoznak, hogy nem tudták kellőképpen átélni. Megvan-e bennünk valamennyi? Az afrikai, az ázsiai keresztények. Őszinte, erős hitéből. Akik, ha az előző héten a templomban robbantás volt, mert nem ritkán ez történik, a Boko Haram Nigériában újra és újra robbantásokat csinál a templomokban. Ha az előző héten a templomban robbantottak, és 2-3 meghaltak, a következő héten, vasárnap, a szentmise újra zsúfolásig tele van. Nem kérdés számukra, hogy menjenek. Megvan-e bennünk, kicsit megöregedett európai keresztényekben, az ő fiatalos, életerős hitük? Az a hit, amely az ős keresztényekben ott volt, akik akkor is mentek, amikor egyház üldözés volt. Azt mondták, vasárnap nélkül nem tudunk élni. Az Úr dolgai nélkül, Krisztus teste nélkül nem tudunk élni. Milyen könnyen elhagyjuk a templomot. A legutolsó dolog az életünkben, ha kényelmes talán elmegyek, ott van-e még bennünk az első keresztények életerős hite. A mi életünk is lehetne olyan, mint a templomnak az ambója, ahonnan a Biblia szavai elhangoznak. Gyerekkoromnak az egyik nagy élménye volt az, amikor 3 hét alatt, egyik nyáron elolvastam a teljes Ószövetséget. Napokon át semmi más nem csináltam, mint olvastam a Bibliát. Hatalmas élmény volt. Átéltem a Biblia óriási szépségét, erejét. Kedves testvérek, mennyire jó lenne a gyermekeket, fiatalokat odavinni az élet forrásához, a Teremtőhöz, aki alkotta őket. Egy gyermek legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog tudni a gyermeke szívében megtenni, azt az Isten meg tudná tenni, ha oda tudnánk vezetni a gyermekeket, unokákat, ehhez az éltető forráshoz. A mi életünk is lehetne olyan, mint az oltár, ahol odaadjuk Jézus keresztjével együtt a magunk életének a keresztjeit, fájdalmait. Ismertem egy idős asszonyt, ki elmesélte, hogy a férje színházban dolgozott, és kezdettől fogva, házasságuk elejétől fogva állandóan megcsalta őt. És aztán egy idő után ott is hagyta őt valamelyik barátnőjével. Az asszony azonban úgy érezte, hogy az ő igenje, az ő házassági esküje ettől nem szűnt meg. Ő azt halálosan, komolyan gondolta. Nem tudja visszavonni. Az a titokzatos kötelék, ami oda köti őt a férjéhez, a férje hűtlensége miatt nem tűnt el, nem múlt el. Az ő szívében kiírthatatlanul ott van. Arra gondolt, hogy az élet hosszú. Ki tudja, mi lesz még. Az asszony egyedül maradt, és várt. Eltelt körülbelül 20 év. A férje rákos lett. Az aktuális barátnője azonnal otthagyta. A férfi teljesen egyedül maradt. Az asszony, aki távolról követte a férje életútját, üzent neki, hogyha gondolja, hazajöhet. Ő segít. A férfi eleinte nem akart, mert annyira szégyelte magát, de végül is nem tudott más tenni, hazajött. Az asszony végtelen alázattal és szeretettel ápolta a férjét. 3 héttel a férfi hazaköltözése után A férfi könnyek között kért bocsánatot a feleségétől. Az utolsó egy évük gyönyörű szép volt, újra kivirágzott, talán először igazán mindkettőjük szívében a szeretet, a hűség, az odaadás. Tudom-e oltárrá tenni a szívemet? Akkor is, amikor ennek ára van. Az első igent a házasságban, az élethivatásunkban tudom-e újra és újra kimondani? Kedves testvérek, hálát adunk ezért a gyönyörűen megújult templomért. Hálát adunk azért, hogy olyan országban élhetünk, ahol a templomokat nem eladják, mint Nyugat-Európában sokfelé. Nem átalakítják autószalonná vagy bárrá, ahol tudjuk még, hogy a templomok kincsek. Tudjuk azt, hogy a templom tornya, amely mutatja az irányt az ég felé. Életbevágóan fontos ahhoz, hogy emberhez méltó életet élhessünk. Az emberi házak között, a mi alacsonyabb, egyszerű házaink között kell, hogy ott legyenek a templomtornyok, amelyek mutatnak az ég felé, és mutatják, hogy a létünknek van oka, és van célja, van beteljesedése. Nem a semmiből a semmibe tart az életünk. Templomok nélkül az emberi élet elveszíti az igazi méltóságát, mélységét és távlatát. Tudta ezt Szent István király, aki annak ellenére, hogy Európa egyik legerősebb hadserege az övé volt. 1030-ban Győr mellett a német-római császárnak, Konrádnak a hadseregét tönkreverte. Ennek ellenére Magyarország Szent István király idején soha hódító háborúban nem kezdett. Ezt a nagy hadsereget Szent István nem használta soha ilyesmire. A nagy erejét, amije volt, elsősorban templomépítésre használta, meg kolostorok alapítására, iskolák alapítására. A népének az evangélium kincsét akarta átadni. Kedves testvérek, ennek köszönhetjük, hogy vagyunk, hogy 1000 éven át megmaradtunk. Nálunk sokkal hatalmasabb népek eltűntek a történelem süllyesztőjében. A kelták, az avarok és nagyon sokan mások, akik itt éltek a Kárpát-medencében előttünk, eltűntek. Minket a hit őrzött meg 1000 éven át. És csak akkor van jövőnk, ha ma is tudunk erre a sziklára építeni. Erre építjük a családjainkat. Ezt a kincset adjuk tovább a gyermekeknek, unokáknak. Szent Rókus tiszteletére és Szent Sebestyén tiszteletére épült ez a templom, akik a járványokban közbenjáró hatalmas pártfogó szentek. Pont egy pestis járvány után épült ez a lukácsházai nagycsömötei templom is. A világunkban a legpusztítóbb járvány nem a koronavírus. A világunknak sajnos sokkal nagyobb problémái vannak. Minden évben 9 millió ember a földünkön éhen hal. 6 másodpercenként egy gyermek éhen hal. Évente a földünkön 42 millió abortusz történik. Ártatlan, védtelen kicsi gyermekek meg sem kezdhetik az életüket. Az orvosok kései alatt végzik, ami döbbenetesen ábrázol a Néma Sikolj című film, hogy a kisgyermek kinyitja a száját és sikolt a fájdalomtól. Vannak a földünknek súlyosabb vírusai, mint a koronavírus. Szent Rókus oltalmát kérjük, hogy oltalmazzon minket ezektől az embert, családot, életet pusztító betegségektől, a bűnnek az embert szétrágó, pusztító járványától, és tegye az életünket Istenhez méltóvá, templomhoz hasonlóvá. befejezésül hadd mondjak egy szép életpéldát egy libanoni idős keresztény asszonyról. Libanonban a keresztények igen gyakran fejből tudják az evangéliumnak egy jelentős részét, méghozzá énekelve, ahogy a nők a templomban ezt hallják. Ez a nagymama szintén ilyen volt, és gyakran a gyermekeinek, unokáinak, ahogyan ölbevette őket, az evangéliumot énekelte. Így imádkozott velük. Sorban mindegyiket, ahogy cseperedtek föl, ámulatba ejtő szépséggel tanította az evangélium csodáira, történeteire. A nagymama egyébként minden nap elment a templomba, Istenben élt. Egyik este egy oda került család, egy muszlim fanatikus család fölgyújtotta a nagymama házát. Összegyűlt a fél utca, aggódva nézték, hogy vajon a nagymama bent rekedte, bent ége. Megkönnyebbülve látták, ahogyan jön a templomból, hála Istennek nem volt otthon nagymamának semmi probléma, semmi baja nem történt a tűzvész miatt. A ház viszont teljesen leégett. Néhány héttel később a nagy család összejött az egyik gyermekének az otthonában. A gyerekekben tombolt a bosszúvágy, hogy ki lehetett, aki fölgyújtotta a nagymama házát, meg kéne találni, valahogyan bosszút kellene állni, meg kellene ölni. Erről beszélgettek, a nagymama ezt meghallotta. És az ebéd elején, ahogy szoktak, fölállt, és elkezdte volna az imádságot, de mielőtt belekezdett, elkezdte énekelni az evangéliumot. Ezeket a mondatokat: szeressétek ellenségeiteket. Ha valaki átkoz, arra mondjatok áldást. Imádkozzatok üldözőitekért. Aztán elhallgatott, majd halkan hozzátette: gyűlölet soha ne lakjék a szívetekben. Gyűlölet soha. Hatalmas csönd lett, és néhány perc alatt a családba visszatért a régi keresztényi evangéliumi lelkület és békesség. Kedves testvérek, milyen nagy kincs az ilyen nagymama, akinek a szívében az evangélium énekei élnek, akinek az élete templom, aki képes ezt továbbadni gyermekeinek és unokáinak is. Imádkozzunk azért, hogy ez így legyen ma is a mi családjainkban. Ehhez kérjük Szent Rókus és a boldogságos Szűzanya közbenjárását. Amen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió.
Augusztus 23. Olosz Lajos napja. A mai nap költője Olosz Lajos, aki az erdélyi Ágya településen született 1891-ben, és aztán 1977 áprilisában ment el, tehát szép kort megért, 86 éves korában ment el. Érdekes képlet a származása. Apai ágon olasz nemesi családból származik, anyai ágon pedig lengyel nemesi családból származik. A család tudósokat adott a társadalomnak, és elég jó módban éltek az 1900-as évek elején, ugyanakkor 5 évesen elkerül a családból, ugyanis a nagybátyja az egy meglehetősen nagy műveltségű, szikár, puritán ember, az vak volt, ezért a kicsi 5 éves Olosz Lajost adják mellé, aki kezdetekben segíti az életét vakvezetőként, aztán felolvasója lesz, aztán titkára lesz, éppen ezért, mert állandóan nagybátyja mellett kellett lenni, magánúton végzi el az általános iskolát és a középiskolát is, de ugyanakkor ez a nagybácsi elképesztő, nagy, lelki, spirituális hatással van erre a fiúra, és egy nagy műveltséget szerez a nagybátyja mellett. Az első versei azok már 16 évesen megjelennek. Képzőművészetben is nagy tehetség volt, el is kezdett ilyet tanulni, de aztán összekülönbözött a rajztanárával, és abba hagyta a festészetet és a grafikát, de a verselésében az erős képek mindig ott vannak. Mindig, minthogyha egy festő vagy egy grafikus rajzolná a verseit, ez nagyon jelentős. A polgári foglalkozását nézve, mivel 1909-től Kolozsváron jogot tanult, és aztán jogi doktorátus szerzett, végig ügyvédként dolgozik. Ez egészen az 1950-es évekig, amíg nem vonul nyugdíjba. A kolozsvári időszak alatt az erdélyi irodalom nagyjaival van barátságban. Határozott barátság fűzi Reményik Sándorhoz, vagy Berde Máriához, és olyan érdekes ez, hogy ahogy Magyarországon ennek az időszaknak a költészete, a nyugat költészete, Erdélyben is van egy nagy nemzedék, egy nagy író-költő nemzedék, és Olosz Lajos ennek egyik tagja. 1944-ben internálták, aztán munkatábor következett majdnem 2 évig, és bizony úgy a pálya szélére tolták ki az irodalmi életből, csak a 60-as évek közepén kezdődik újra az irodalmi életbe való bekapcsolódása, legalábbis, hogy felfigyeltek rá, 1967-től az akadémia tagjává válik, az irodalmi akadémia tagjává, és igazán ekkor kezdik újra felfedezni. Olosz Lajos költészete abban a nagy áramlatba illeszkedik bele, ami az 1800-as évek végétől tart az erdélyi irodalomban, a 20. század elejének nagy nemzedékének egyik tagja, Olosz Lajos. Ajánlom szeretettel költészetét a hallgatói család figyelmébe. Olosz Lajos, el fog jönni az ő országa. El fog jönni az ő országa. Van-e még kiégett szíveteknek szamóca illatú imádsága? Lávába temetett városokon gyásznak bolyog egy-egy lélek. Felemelni üres szívünk, vaklázadás és hivalgó vétek. Utópiák káprázatába ki beleőrült, segíte rajtunk. A déli báb csak keskeny ív, és nekünk 1000 pusztába sikolt ajajunk. Sarutlanul, köpenyeg nélkül, alig előre, bús zarándok. Szívet hasogató, téli szél halálos ölelése lassan átfog, olmos este, dombra lerogyva készülődik az örök éjre, és hát, ha csillan az égi fény, bámul az utolsó pillanatig a tragikus sötétségbe. Olosz Lajos, el fog jönni az ő országa.
Hírek.